Következik a mentor. Add tovább.
Szép jó estét mindenkinek, én Nagy Bálint vagyok, és igen, elérkezett egy újabb csütörtök este. Haladunk tovább a mentorral. A mai vendégem Balázs Szilvia Sziszka, a Music Fashion Kft.-nek vezetője, akivel igazából már egy héttel ezelőtt megbeszéltük, hogy leülünk beszélgetni és interjúzunk egyet, viszont múlt héten csütörtökön ő nem ért rá, hiszen egy főzőtanfolyam vizsgáján vett részt. Hogyan kerül főzőtanfolyamra egy zenei menedzser?
Igazából ennek az előzménye, hogy idén vannak utoljára OK és képzések. Uh-huh. És akkor én gondolkodtam benne, hogy valamit el kéne végezni. Megmondom őszintén, hogyha most nem jött volna ez a Covid para, én nem is tudom, hogy ezt hogy csináltam volna meg. Tehát, hogy mondjuk nekem egy kicsit kb. Úgy kapóra jött ebből a szakács dolog szempontjából, mert hát az volt, hogy ez egy intenzív tanfolyam volt, ez hétfőtől csütörtökig. Utána mentem be az irodába, amikor már be lehetett járni, hát amikor nem, akkor nyilván nem. De hogy én olyan fáradt voltam mindig nap végére, hogy azt se tudtam, hogy hol áll a fejem. És hogyha még emellett még rendtek volna rendesen rendezvények, meg külföld, úristen, nem is tud, hogy mennyi külföldi utazás, meg külföldi fesztivál maradt el idén, hanem nem is akarva belegondolni is borzasztó. Hát akkor én ezt nem tudtam volna elképzelni. Tehát az biztos, hogy feladtam volna az elején.
Hát akkor legalább hasznosan telt ez a viszonylag pihenős időszak akkor.
Hát annyira hasznosan, hogy még egy cukrászra is beiratkoztam. Most még megint nincs mit csinálni. Hát,
így kell az embernek lefoglalnia magát.
Hát próbáljuk, tudod, azért nyilván mindenki másképp dolgozza ezt fel. Nekem a barátom zenész, és ő nagyon szenved attól, hogy nem tud annyit zene, de egy kezén meg tudja számolni, hogy hány koncertje volt idén. De valahogy próbáljuk feldolgozni, és egy kicsit más szemszögből nézni. Tehát én mindig próbálom a dolgoknak a pozitív oldalát nézni, azt, hogy nézzük meg ebben is, hogy mi a jó, és akkor jó, akkor ebben az a jó, hogy akkor el tudtam végezni ezt a tanfolyamot, el tudok végezni egy másikat. Van időm a 2,5 éves unokaöcsémnek, megtanítottam az ökölpacsit, és még a nevemet is ki tudja mondani. Na most, hogyha idén minden összejött volna, amit terveztünk, amiben ilyenek voltak, hogy Montreal Jazz Festival, meg Brémai Jazz Festival, meg New York, meg Peking, meg Moszkva, akkor valószínűleg nem találkozom velük egyszer sem.
Ezek a tanfolyamok ilyen gyermeki álmok még, vagy tényleg ilyen légből kapott, csináljunk valamit, mert éppen most van rá idő, tevékenység?
Nagyon szerettem mindig is főzni is, meg sütni is, meg valószínűleg most ütközik ki a generációs tulajdonság, mert a apai nagyanyám apjának, vagy nagyapjának, ezt most nem is tudom pontosan, lehet, hogy az apjának, neki egy péksége volt. Uh-huh. És aztán lehet, hogy ez itt így rajtam most megtestesül.
Figyelj, hogyha így jön ki, akkor megvan az előnye. És a zenéhez milyen kötődésed van?
Valahol úgy kezdődött, hogy 2000 környékén én a jogi egyetemre jártam a ELTE-re, és azt el is végeztem, tehát nekem a gyökereim azok valahol jogász, de nem használom a doktort, meg nem is foglalkozom vele igazából. Mondjuk annyi olyan szempontból kapóra jött, hogy azért egy jogi végzettséggel könnyebb egy céget irányítani, meg legalább nem kell a szerződésekkel a szomszédba szaladnom, hogy kell megírni.
Hát figyelj, a cukrász után te leszel doktor Ötker 2.
Na mondjuk ott lehet, hogy használnám. Na és akkor én 2000-ben bekerültem a Danubius rádióba, és ott én szélszes voltam. Uh-huh. Ott voltam 7 évig, és utána áthívtak a Jazzy rádióba, ami akkor indult 2007-ben, és akkor ott én lettem a sales igazgató, kereskedelmi igazgató.
Mit csinál egy kereskedelmi igazgató?
Egy kereskedelmi igazgató az megtervezi a kereskedelmi stratégiát, a hirdetéseket, amiből tehát tulajdonképpen belapátolja azt a pénzt, amiből a rádió működik, így a legegyszerűbb megfogalmazni.
A 2000-es évek elején mennyire működött, mert ugye a 90-es évek közepén indultak el úgy igazából a kereskedelmi rádiók. Volt már azért valamennyi tapasztalat így a rádiók kezében?
Hát persze. Hát azért ugye 90, hogy is indultam, most így pontosan nem tudom, hogy én 2000-ben kerültem a Danubiusba, és azért ott a 93-94, vagy valahol így, tehát a 90-es uh-huh. évek végén indult.
Igen.
Tehát amikor ugye a Jazzy Rádió elindult 2007-ben, azért akkor már már ott bőséges tapasztalat volt, meg nekem is könnyebb volt, mert én akkor már 7 évet lehúztam a Danubiusba, tehát én úgy kerültem át a jazzibe. Uh-huh. És akkor elindít, ez a Jazzy Rádiónak az elindulása az nagyon érdekes volt, mert ez egy réteg rádió lett, és ilyen még nem volt. Aha. Tehát egy réteg rádió, ami kereskedelmi rádió is egyben, hiszen hirdetésekből él, az egy szép feladat volt. A piacra bevezetni. Tehát ott azért ott marketing stratégiát is kellett építeni, az mondjuk nem az én feladatom volt, de azért a sales és a marketing az mindig szorosan összekapcsolódik egymással, mert amit a marketing kitalál, az pénzeli a sales.
Aha.
És hát most ez így egyszerűen megfogalmazva, én marketing tanulmányok nincsenek mögöttem, csak a tapasztalat, úgyhogy igazából azért ez most ilyen nagyon profán módon lett megfogalmazva, de végül is ez a lényege.
És ahogy olvastam egyébként, mielőtt oda kerültél volna a Danubiushoz, előtte te nem is foglalkoztál ilyennel, mert ha jól emlékszem, összvisz a annyi kötődésed volt a saleshez, hogy néha fesztiválokon vettél részt, és ott dolgoztál.
Majdnem, igazából annyira láthattam be a színfalak mögé, vagy a backstage-be, vagy az, hogy hogyan működik egy ilyen fesztiválnak a megszervezése, vagy egy ilyen koncertsorozatnak a lebonyolítása, hogy volt talán még emlékszel rá, hogy volt a Danubius Rádiónak egy ilyen rendezvénysorozata, hogy Danubius Roadshow.
Uh-huh. Igen.
És hát ez akkor a szuper újítás volt, mert akkor még nem voltak ilyen rendezvények, hogy akkor fogja magát egy... Hát eleve ott kezdődik, hogy akkor egy ilyen, hogy Danubius Rádió az egy ilyen köztiszteletben álló fantasztikus. Tehát olyan volt a Danubius Rádió, mint egy sztár, tehát bárhova elmentünk egy Danubius rádiós kocsival, uh-huh. ott az emberek teljesen úgy viselkedtek, mint mondjuk most egy ilyen élvonalbeli előadóval. Szóval teljesen az volt, hogy úristen, megjött a Danubius Rádió. Uh-huh. Na és amikor ugye egy adott városban megérkezett a roadshow, felállítottuk ott szépen a színpadot, és délutántól estig sorba mentek le az előadók, az akkor legnépszerűbb előadók. Azért az egy óriási rendezvény volt, tehát rengeteg ember volt ott, és hát ugye a szervezésben is egy szép feladat volt, tehát mind a reklámozása, mind a színpadnak a felépítése, mind ugye hátul a műsorvezető koordinálása, backstage feladatok, tehát a színpadra küldése az előadóknak. Uh-huh. Szóval az egy szép feladat volt, ugyan én ezt akkor még nem csináltam, csak nézegettem, mint egy ilyen kis megfigyelő. Hm. Igen, tehát hogy így kerültem közelebb ehhez az egész rendezvényszervezéshez, és aztán amikor a Jazzy-be elkezdtem dolgozni, akkor ott pedig egészen váratlanul indult el ez a dolog. Én nem terveztem azt, hogy én nekem lesz egy kiadóm, vagy lesz egy menedzsment irodám, hanem ez az egész egy ilyen tök véletlenül elindult dolog volt, hogy a Danubius Rádióból már ismert, és már ugye barátom lett Garami Gábor, megkérdezte, hogy nincs-e kedvem menedzselni az ő most induló zenekarát, a Garami Funky Staffot.
Ja.
És akkor itt tudod, így elkezdtem gondolkodni, hogy hát tulajdonképpen a menedzsment, vagy a menedzselés, vagy a koncertszervezés az olyasmi feladat, mint a sales, amit én csinálok. Uh-huh. A sales-esként én reklámidőt adtam el.
Igen, igen.
Ezek ilyen nagyon egyszerű megfogalmazások, meg én nem is szeretem, kifejezetten utálom azt a szót, hogy termék. Mindig utáltam, amikor ezt így valaki mondta, hogy a rádió vagy egy előad, ez egy termék, mert nem egy termék, hát ezek ilyen személyes dolgok, meg emberhez kötődő feladatok. Uh-huh. És tulajdonképpen mit csinálnék egy zenekarral? Hát azt is eladnám. Mert eladnám a koncertszervezőnek, vagy eladnám mondjuk egy rádió felé. Uh-huh. És akkor, hát nem jó, hát ez egy sales munka, na jó, próbáljuk meg. És akkor így indult ez az egész, hát ilyen zeneipari menedzsmenttel foglalkozó vállalkozás felé kacsintásom, vagy kacsingatásom.
És aztán most ott tartunk, hogy a Music Fashion Hungary-nek a vezetőjeként tevékenykedsz.
Music Fashion Kft.
Kft., bocsánat.
De jó, köszönöm szépen a jövőbe tekintés, hogy Music Fashion Hungary.
Hát aztán a proféta beszélt, remélem, belőlem.
Igen, tehát a Music Fashion Kft., illetőleg Music Fashion kiadó, vagy Music Fashion Management, az tulajdonképpen a Garami Gábor felkérésével indult el. Uh-huh. És akkor utána meg egy másik régi barátom, a Cutor Zoli is megtalált a Belmondó zenekarral, hogy éppen kiadót keresnek, és hogy én nem akarok ilyesmivel foglalkozni. Hát mondom, de miért nem? Mert tényleg egyébként így történtek ezek a dolgok, szóval teljesen egyszerűen, és akkor de a Jazzy Rádióban, miközben dolgoztam, ott kiadtunk egy lemezt, amihez én szereztem támogatót. Uh-huh. Ez az Éliás Juniornak volt a Boldog vagyok című lemeze. És mivel ugye én hoztam a támogatót, ugye ilyenkor azért úgy végig kell menedzselni tulajdonképpen a feladatot, hogy a logó rákerüljön a lemezre, hogy a megrendelőnek is tetszen, hogy olyan legyen a fotó. Hát ugye én, mint a pénzszerző, vagyis hát aki az ügyféllel tartotta a kapcsolatot, hát nekem ezekre figyelni kellett, és akkor láttam, hogy adunk ki egy lemezt. És akkor utána már Belmondó, az már egész könnyen ment.
Előző héten Molnár Gáborral, a Gold Record Kft. Vezetőjével beszélgettünk, és ő is azt említette, hogy ez a rendezvény szervezés volt neki az első, ami úgy igazán még talán a középiskolás is, aztán későbbiekben az egyetemi évei alatt is megérintette őt, és innen nőtt ki aztán az ő Kft.-jük. Nálad inkább a zene iránti szeretet, vagy valóban ez a menni, csinálni, szervezni, ez volt az, ami elindította ezt az egészet?
Nagyon érdekes, hogy pont a Gáborral beszéltem volt héten, mert hát ugye amikor én még a Danubiusban dolgoztam, akkor én nagyon jól ismertem a Gábort, mert a Danubius Roadshow-hoz ő hozta a zenekarokat. kicsi ez a piac. És hogy igen, hát önnek ugye mindig is ez a rendezvényes dologhoz volt a felítása. Nálam egy picit azért inkább én a zene szeretete oldaláról közelíteném meg. Uh-huh. Tehát én a Jazzy Rádióban annyira megkedveltem ezt a smooth jazz, vagy egy ilyen ezt az élhetőbb jazz műfajt, hogy, és ugye ennek a kapcsán megismertem sok zenekart személyesen is. Inkább én a zene iránti szeretetet és a zenekarok iránti emocionális ragaszkodást emelném ki. Tehát én inkább itt fognám meg az én elhelyezkedésemet a zeneiparon belül, mint sem az ilyen rendezvényszervezés részénél. Az is nagyon érdekel, meg azt is nagyon szeretem csinálni, de ha az úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi az, ami engem leginkább ebben az egészben vonzott, akkor inkább a zene szeretete és az egy-egy előadóhoz való kötődés. És ez is érdekes egyébként, hogy a maga a Music Fashion kiadó az tulajdonképpen kicsit igazából ilyen baráti vagy érzelmi alapon működik, mert nincs nagyon olyan kiadványunk, vagy nincs olyan menedzseltünk, aki ilyen teljesen a nulláról bekopogtat, hogy jó napot kívánok. Uh-huh. Van erre is példa, de kevés, nagyon kevés. Tehát, hogy inkább egy ilyen, vagy valahonnan ismerem, nagyon régóta például ugye így került hozzám a Péli Barna, amit már előbb említettem, a Cutor Zoli szinte az összes lemezével, vagy pedig ajánlás alapján, tehát hogy valaki ajánlotta, hogy ez egy jó előadó, és érdemes elfigyelni.
A kiadók a kezdettől fogva foglalkoztak menedzsmenttel, vagy az idők során alakult ez így ki, hogy érdemesebb menedzsmenttel is foglalkozni egy kiadónak, és most már nem csak szűken vetten lemezeket kiadni?
Ez is egy jó kérdés, mert ilyen szempontból azért, hogy a Magyarország nagyon pici, és itt az olyan feladatokat is egybe teszik, vagy egy kézbe összpontosulnak, amik mondjuk egy nagyobb országban, Amerikában, Németországban, Angliában szétválasztanak. Ugye egy menedzser, akinek az a feladata, hogy az előadónak a napi zeneipari ügyeit intézi, a hangfelvétel megjelenés időzítéstől kezdve a koncertezési marketing sajtóstratégiai felépítését át, inkább egy ilyen tervező, lebonyolító szerepet tölt be. És akkor ugye lenne külön még a booking manager, aki pedig csak a koncerteknek a szervezésével foglalkozik. Uh-huh. És akkor van a harmadik szereplő, a kiadó, aki meg magával a lemezeknek a tényleges megjelenésével és a tényleges kiadásával foglalkozik. Tehát nem a stratégiát építi fel, hanem foglalkozik a megjelenésekkel. De ugye mivel mi nem vagyunk egy ilyen nagy ország, ezért nálunk ez sokszor egy kézben összpontosul. Tehát sokszor a menedzsernek a feladata a koncertszervezés is egyben. Uh-huh. Vagy például nagyon sok zenekarnál az van, hogy önmagát menedzselgeti. Viszont mivel a zenekarnak adott esetben nincs olyan sok kapcsolata, ezért mondjuk megbíz egy menedzsernek hívjuk, de tulajdonképpen megbíz egy booking agent, vagy booking managert azzal, hogy koncerteket szervezzen neki, vagy foglaljon koncertidőpontokat.
Meg hát azért ez is egy szakma, tehát azért egy zenész azért nem ért mindenhez, lehet, hogy tud jó dalszövegeket írni, vagy jó zenét szerezni, de hát azért ez mégiscsak egy szakma.
Ugye ez külföldön ez működik is, vagy a nagyobb zenekaroknál Magyarországon is működik.
Mentor. Add tovább.
Egy menedzsernek milyen főbb tulajdonságokkal kell rendelkeznie, ami elengedhetetlen a munkájához?
Hát a jó menedzser az mindent tud, mindenhez ért. Ő az, akinek az alapvető az, hogy van egy nagyon jó kapcsolatrendszere. Gyakorlatias, könnyen kommunikál, és gyors. És gyorsan reagál a dolgokra. Viszont mondjuk a menedzsernek nem szükséges egyben mentornak is lennie, mert én a menedzsert azt inkább ha egy szóval kellene mondanom, akkor a menedzser az egy üzleti partner, egy üzleti kapcsolat. Uh-huh. Míg a mentor az egy személyes kötődésű kapcsolat, az lehet mondjuk egy barát is tulajdonképpen, vagy akár egy szülő is lehet egy mentor, szóval az egy sokkal személyesebb dolog, mint a menedzser. Alapállapotban a menedzsernek valóban a stratégiai építéssel kellene foglalkoznia, és nem a koncertszervezéssel.
Uh-huh. Te ilyen szempontból mind a kettőt kipróbáltad, mert voltál mentor is, és voltál menedzser is. Mentorkodásban te szigorú vagy, vagy inkább kedves, agyáskodó, válveregetős?
Amit az előbb mondtam, hogy mi különbözteti meg a menedzsert a mentortól, az, hogy legfőképp, hogy a mentor az egy ilyen személyesebb dolog, hogy a mentor az támogatja a mentoráltját, uh-huh. Inkább azt szorgalmazza, ami jó az előadónak, amit az előadó szeretne, pozitív figura a mentor. Még ugye a menedzser az csomószor csinál olyan dolgot is, ami előmozdíthatja az előadónak a fejlődését, de mondjuk az előadó azt például nem akarná. Mm. Viszont visszakanyarodva még a kérdésedre, mindenképpen azt gondolom, hogy a mentornak egy ilyen pozitív figurának kell lennie, tehát nyilván a mentor felhívhatja a mentoráltja hibáira a figyelmet, de mégsem egy ilyen szigorú szerep szerintem. Tehát a mentor az egy ilyen érzelmesebb, jó indulatú, atyáskodó, ahogy megfogalmaztad az előbb, tehát inkább ez a vonal, ami a mentort jellemzi. Uh-huh. És igazából én is ilyen vagyok. Hát alapvetően érzelmi szempontból közelítem meg ezeket a dolgokat, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy, uh-huh. hogy mint maga a kiadó is ilyen érzelmi alapon működik. Így aztán a mentoráltam felé is így tekingetek.
A hangfoglaló programban te kiket mentoráltál, és miben segítettél nekik leginkább?
Én azt hiszem a második évattól kerültem bele mentorként a hangfoglaló programba. Már az első évadban is volt egy picit közöm hozzá, ugye 2014-ben indult a Komécs Tamás program néven a most már hangfoglaló program, és akkor volt egy zenekar, akinek nagyon megtetszett, a Hungary Team. Ugyan nem én voltam még a mentoruk, de aztán én lettem a kiadójuk. Például nekem ez egy nagyon nagy sikerélmény volt, hogy sikerült őket eljutatni a Stuttgartba, a Frühling Festre, ami egy nagyon nagy fesztiválként minden évben tavasszal rendezik meg. A főtéren óriási nagy színpaddal, és azon fölléphetett ez a kis kezdő zenekar, és a németek ott örögtek rá, és bementek a színpad elé, és táncoltak, úgyhogy az nekem egy nagyon szuper élmény volt, de ez még nem mentori feladat volt, ez még csak mint kiadó közre működtem, meg ugye elintéztük ezt a stuttgarti fellépést. És aztán a 2015-ös és 16-os évadban lett az első mentoráltam a Köles Eliza, uh-huh. illetve akkor még az irodához került a The Immigrant zenekar, a Szatmári Gyuli és az Organizm. Aztán 16-17-es évad volt a következő, ott az én mentoráltam a Mukkéva volt, hát úristen, az a lány mennyire tehetséges basszusgitáros, Jézusom, szóval az egészen elképesztő, amit művel az a kislány. Hát most nem annyira kislány már, de hogy borzasztóan tehetséges. Aztán a következő évadban volt a The Beans, hát az egy kemény feladat volt, ott nagyon nagy garázs rock és punk és mindenféle elképzelések, úgyhogy mondjuk egy...
Ezt akarom, hogy a műfaj miatt volt nehéz, vagy a srácok elképzelése miatt?
A srác elképzelései miatt. Uh-huh. De valahol ez meg egy kihívás, tehát én ezt nem úgy éltem meg, hogy úristen, most meghátrálok, mert nehéz vele foglalkozni. Inkább azt mondtam, hogy egy kihívás, és oldjuk meg. De mondjuk egy ilyen smooth-jazz éneklő Köles Eliza, vagy egy népdalos Szatmár Julihoz képest egy ilyen garázs rockzenekar azért mindenféleképpen egy erős műfaji váltás volt.
Van ugye tapasztalatod a réteg zenében, nehéz egy ilyen énekest elindítani a pályán, hogy megtalálja a saját közönségét?
Nem, alapvetően nem nehéz. Itt talán a sráv volt egy picit nehéz eset. Uh-huh. Nem maga a műfaj. A műfajokkal sosincs probléma. Én igazából mindig is pártoltam azokat a zenekarokat, vagy azokat a műfajokat, amik nem tudnak olyan hatalmas teret kapni, mint például egy ilyen általános popzenei műfajban működő előadó. Tehát én szeretem ezeket a réteg dolgokat, meg szeretek lehetőséget adni olyan előadóknak, olyan zenekaroknak, akiknek nincs más lehetősége, vagy nincs más útja. Uh-huh. Sokszor igazából, hogyha még nem is látok benne anyagi lehetőséget, ilyen emocionális alapon én még akkor is elszoktam egy-két zenekart vállalni.
Aha. Volt aztán így ebből sikerélményed is, hogy aztán, kezdetben nem sok reményt fűztél hozzá, aztán mégiscsak bejött?
Hát mit hívunk bejöttnek? Mondjuk a Szigetnek a nagy színpadára még egyik előadóm se jutott el, de azt gondolom, hogyha mondjuk már kap egy Petőfi rádiós játszást akár, vagy kap egy bármilyen Music TV-s klipjátszást, uh-huh. vagy valami TV-s megjelenést, én azt már egy sikernek tudom elkönyvelni. Vagy például, bocsánat, még visszakanyarodva egy picit a Köles Elizához, hogy az is egy tök nagy szó volt, hogy most a pandémia alatt kinnélt egy darabig a Kanári-szigeteken egy fél évet, és ott a Kanári-szigeteken készítettek egy dalt az ottani előadók, az ottani spanyol előadók, és abban például az Elizát föl kellett szerepelni. Tehát Aztán. Ezek mind olyan jó érzéssel töltenek el, hogy basszus, én indítottam el, meg én segítettem, és most tessék egy nemzetközi zenei alkotásban szerepel.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Molnár Gáborral múlt héten arról is beszélgettünk, hogy a rádióknak mekkora felelőssége van abban, hogy egy-egy zenekar, egy-egy énekes elinduljon a pályáján, és hogy slágerek, igazi slágerek szülessenek, amit az emberek ismernek és szeretnek. Te hogy látod, valóban a rádióknak az elmúlt években eltűnt ez a fajta törekvés, hogy slágert építsenek?
Nincs megfelelő rádiós platformás szerintem. Tehát alapvetően a rádió, mint műfaj tűnik el, sajnos. Ugye igazából átveszi a szerepét, és ezt én mondom, akinek szív ugye a rádió, mert ugye azért 12 évet lehúztam két különböző rádióban, de valahogy egy picit azt látom, hogy tűnik el ez a műfaj. És annyira szeretném, hogyha nem így lenne, de kezd áthelyeződni a hangsúly más platformokra, és viszont ott meg, tehát, hogy mondjam, amíg a rádiós kézben volt ez a felelősségvállalás, amit mondtál az előbb, addig szerintem sokkal inkább piacképesebb dalok, vagy sokkal inkább slágerebb dalok kerültek a közönség elé. Most viszont, hogy a YouTube egy ilyen iszonyatosan nagy tért nyer, most viszont úgy látom, hogy sokkal jobban szétesik a zenei ízlés, vagy ez a zenei világ. Valóban kerülnek be olyan dalok a köztudatba iszonyatosan magas YouTube nézettséggel, amire korábban mondjuk egy Danubius rádió azt mondta volna, hogy Jézus Isten nem. Tehát ezzel semmilyen előadót nem akarok megbántani. Én azt mondom, hogy a rádiónak iszonyatosan nagy szerepvállalása volt, vagy még most jelenleg van is. Hát 10 évvel ezelőtt hallgattuk a Danubiust, a slágert, a különböző tök jó vidéki rádiók. Egyébként a vidéki rádiók most is nagyon jók, meg tök jó tartalmat sugároznak, csak ugye a hallgatottság csökken. Uh-huh. Azáltal, hogy a mostani 14-18 éves fiatalok folyamatosan a telefonjukon lógnak, és a YouTube-ot böngészik.
Közben itt elnézést kérek a hallgatóktól, én is home office-ban vagyok, és a szőrös kollégám, azaz a macskám, az itt jár kell, és közben időnként belenyávog a mikrofonba, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől.
Az én kutyám az itt alszik mellettem. Nagyon jól viselkedik.
Ahogy látom a honlapon, nálatok is van egy különleges biztonsági őr.
Igen, ő most teljes mértékben alszik.
Egy kutyusról van szó természetesen. A nálatok a home office, illetve a zenészeknél ez az időszak hogy telt, hogy látjátok így, mint kiadó, mint menedzser, hogyan tudtátok segíteni ezeket az embereket, hogy ne tűnjenek el ebben az időszakban?
Hát szerintem ez a home office dolog, vagy ez a mostani pandémiás időszak szerintem kifejezetten jót tett a zeneiparnak, ugyanis otthon voltak a zenészek és alkottak. Tehát én még egy picit azt is mondanám, hogy még sokkal jobb művek születtek egy hétként, mert ugyanis otthon volt, és csak erre koncentrált, hogy zenét írjon. Uh-huh. Nyilván videóklipet forgatni nehezebb, vagy mondjuk a zenekarra próbálni nehezebb, de végül is azért tulajdonképpen egy 2 hónap volt nálunk, amíg egyáltalán nem lehetett találkozni, ugye, jól emlékszem?
Igen, úgy nagyjából tavasszal.
Igen, viszont mondom, addig meg otthon ült, és tolta a jobbnál jobb dalokat.
Múlt héten szintén szóltunk már pár szót arról, hogy egy kiadó most már azért, oké, hogy CD-lemezeket, pontosabban most már albumokat, inkább Molnár Gábor azt mondta, hogy albumokat adnak ki. Szerinted is a CD-nek is, mint ahogy a rádiónak is kezd leáldozni az ideje?
Hát sajnos igen. Ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam, mert kár, hogy nem egy képi adásban vagyunk, mert meg tudnám mutatni a CD gyűjteményemet, ami őrzök. Sajnos igen, az egy ilyen leáldozó műfaj. Igazából egyébként mi most már szinte csak maximum 200 darabot gyártunk egy előadónak. Uh-huh. Néha 300-400-at, nincs az a nagy vásárlási kedv, ami volt régebben. Talán még koncerteken vásárolgatnak, de nem jellemző.
Viszont
átalakult ugye a fogyasztói magatartás is, mert viszont a Spotify befizeti, az iTunes befizeti, uh-huh, és ott tölti le szépen a tartalmakat.
Viszont ezekhez a CD-lemezekhez továbbra is azért nagyon szép emlékek fűződhetnek. Neked milyen emlékek fűznek ehhez a CD-gyűjteményhez?
Hát a legelső CD, amit megvettem, az a Rolling Stones-nak a, nem is tudom most így hirtelen melyik album, Rolling Stones gyűjteményem az van, Aerosmith gyűjteményem is van. Alapvetően ez a régi rock műfaj, az nekem nagyon kedves. Nagyon szerettem, én szeretem megfogni, én szeretem kinyitni. Tudom, hogy az a trend, hogy töltsük le a lemezeket, és magam ellen sem akarok beszélni, hiszen a ilyen szempontból a kiadónak a bevétele is átalakult egy másik bevételi forrásra támaszkodva, ami a töltésekből származó bevétel, de nekem ilyen nosztalgikus emlékeim vannak attól, vagy egyáltalán jó megfogni egy ilyen CD-t, és kinyitni, és nézegetni, és kivenni a korongot. Uh-huh. De mondjuk ugyanakkor meg most hát ez biztos, te is tudod, hogy mostában meg menő lett a bakelit.
Igen, abszolút.
Tehát azt meg látom, hogy az fiataloknál ilyen trendi dolog, hogy akkor beszerezni, vagy fölmenni a padlásra, és akkor anyuapunak a régi lemezjátszóját előszedni, vagy beszerezni egyet, és bakelit lemezeket hallgatni. Ez valószínűleg olyasmi dolog lehet, mint hogy én amikor ilyen 18 és mint a 22 év között azt éreztem menőnek, hogy hú, milyen jó Illést meg Omegát hallgatni, mert az volt a szüleimnek a zenéje. Hát aztán lehet, hogy ez is kifullad ennyibe. Tehát a jövőben biztos, hogy nem lesznek ezek a fizikális hangfordozók szerintem. Mm.
És hát mi kell egy album megjelenéséhez? Jó dalok. Szerinted mitől lesz jó egy dal?
Talán azt mondanám, hogy az általános trend, amit szakkönyvek tartalmaznak, ezt most idézőjelben mondom, az, hogy rádióbarát legyen a dal, hogy elsőre dallamtapadás van, és már rögtön vissza tudja énekelni az ember, hogy egyszerű legyen a dallamszerkezet, a refrén, hogy befogadható legyen, hogy valamennyire a szöveg az megkapja a hallgatót. Viszont itt megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, amit már mondtam, hogy én mint kiadó meg nem a trendet követem, hanem inkább azokat az előadókat szeretem, akik szintén nem a trendet követik, vagy nem feltétlenül a rádióbarát dolgot, hanem inkább a saját útját járja, inkább valami mélyebb a mondani valója, uh-huh, vagy még az is lehet, hogy egy megosztó személyiség.
De az nem a lényeg,
mondok, hogy... Nem mondok neveket, de van ilyen a palettámon.
Az a lényeg végül is, hogy akkor önazonos legyen.
Önazonos, az egy nagyon jó szó, igen, köszönöm szépen, ezt mondtad.
Neked van olyan kedvenc dalod, amihez valami szép emlék kötődik, vagy úgy igazán megérintett téged?
Nagyon érdekes, most kimondtad ezt a kérdést, és egy dal pillant be az agyamba, mégpedig a Belmondónak a Mikor című dala. Uh-huh. Ennek van egy aranyos története, persze ez lehet, hogy az Zoli már különböző rádiós interjúkban, vagy tévés interjúkban elmondta, de az én megközelítésemből ez még soha nem hangzott el interjú formában, hogy valamilyen koncertről jött, az Zolival voltunk együtt egy koncerten, szerintem valami jazz koncerten, még ilyen jazz rádiós korszakomban, és az Zoli hazahozott engem, a Szív utcában laktam, és hazahozott, és hát így beszélgettünk a kocsiban, és akkor így mondja nekem, meséli nekem a Zoli, hogy hát neki hogy megtetszett egy lány, és hogy ő mennyire szerelmes lett, és hogy írt neki egy dalt, hát hogy ezt még nem mutatta meg senkinek, meg hogy nem tudja, hogy ezt elküldje, de hát hogy ő ezt szeretné MP3-ba elküldeni. Hát mondom, Zoli, mutasd már meg, hadd hallgassam meg ezt a dalt. És akkor, ugye, ahogy ő ezt egyszer gitárral fölénekelte, a kis telefonjáról lejátszotta, hát és én nekem fölállt a szőr a kezemen, és így azt mondtam, hogy Jézus Úristen, Zoli, hát ez azonnal holnap mentek stúdióba, küldjük a rádióba, és hajrá, hajrá. És ez volt ennek a dalnak a története, hogy tulajdonképpen ezt a Zoli csak úgy fölment a lépcsőn, megírta ezt a dalt, elénekelte otthon, és ezt MP3-ba átküldte a Zsanettnek, aki már azóta a felesége. És akkor én mondtam az Zolinak, hogy nem, ebből sláger lesz. Úgyhogy ez nekem egy nagyon kedves élmény.
Rögtön felismered a tehetséget?
Én nem vagyok zenész, zenei általános iskolába jártam, meg hegedültem is 9 évig. Én inkább összönember vagyok. Például csomószor zenészek szívesen mutatják meg nekem a dalokat, még akkor is, hogyha nincs azokkal a dalokkal tervük feltétlenül, hogy mi a véleményem. Nem zenei szempontból közelítem meg, hanem valahogy így ráérzek arra, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó, de nem mint zenész, hanem inkább mint ösztön. Zeneileg nem tudok tanácsokat adni. De arra van nálam szerencsére más az irodában, aki tud.
Nehéz megtalálni egy zenekarnak valóban az önazonosságát és felépíteni egy brandet? Mert ahogy mondtad, itt logótervezéstől kezdve a jogi dolgokon át minden van.
Igen, erre hadd nyúljak vissza egy picit a hangfoglaló programhoz, mert a Köles Eliza erre például egy tök jó példa. Ugye ő a hangfoglaló programhozban keresztül került hozzám, ő volt ezt még pár perccel ezelőtt mondtam, hogy ő volt az első mentoráltam. És ő úgy jött oda hozzánk, hogy bekerült a hangfoglaló programba, de nem volt se menedzsere, se semmilyen ilyen háttere, ami a zeneipar felé sodorta, igazából csak a tehetsége volt. Fantasztikusan énekel, gyönyörű hangja van, bárhol a világban megállná a helyét szerintem. Na és őt a nulláról kellett felépíteni. Tehát ő neki mindent mi csináltunk. Megterveztük a logóját, a weboldalától kezdve, a Facebook oldalát, a YouTube csatornáját, a lemezborítóját. Tehát ott tényleg a nulláról építkezve tettünk meg minden lépést. Ez egy nagyon kemény mentori feladat volt, hogy valaki tényleg elindítani az útján. Mint mentor is, meg mint menedzser is részt vettem ebben az építkezésben, de azért szerintem ez nem egyszerű.
És ha már itt említetted a jövő generációt, a te jövőbeli álmaid és terveid mik?
Én mindenképp szeretném folytatni, tehát én bízom abban, hogy vége van ennek a hülye pandémiás időszaknak, és vége van ennek a vírusnak, és ha nem is jövőre, de talán a jövő után évben helyreáll a zeneipar, és én mindenféleképpen ezzel akarok foglalkozni, amit csinálom, tehát én nem akarom ezt feladni. Egyébként amikor szó volt erről a beszélgetésről, akkor eszembe jutott, hogy egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt csinált a hangfoglaló programiroda egy programfüzetet, amiben különböző zeneipari szereplőket kérdeztek a feladatukról, és akkor nekem az volt a kérdésem, hogy mit jelent számomra mentorként részt venni a programban, meg hogy miért tartom fontosnak, hogy kezdő zenekarokat segítsek. És én most megkerestem ezt a füzetet, és ha nem bánod, ezt felolvasnám. Mondhatnék olyan nagy szavakat, hogy küldetés, hivatástudat, a jövő nemzedékének felkarolása, pályakezdő fiatal zenészek útjának egyengetése. Persze ez is igaz, de valójában a hangfoglaló program mentoraként a legjobban azt élvezem, hogy áthathatom azt a tudást, amit az évek során a jogi pályán, a médiában és a zeneiparban szereztem. Vagyis volt értelme a tengernyi tanulásnak. És akkor ebből szerintem ebben az egy mondatban tényleg benne van minden, amit most az előzőekben kifejtettem, meg beszélgettünk róla. Annak ellenére, hogy most most nem jó helyzetben vagyunk, és továbbra is ezt tekintem küldetésemnek, hogy olyan zenekaroknak, vagy olyan előadóknak segítsek, vagy segíthessek, akik számomra értékesek, és azt gondolom, hogy van keresni valójuk a zeneipari piacon, még akkor is, hogyha csak én gondolom ezt róluk.
Ebben,
magukról.
Ebben segít a Beat Rádió is, hiszen az ütős alternatívát kínáljuk a kedves hallgatóknak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Sok sikert kívánok a további munkádhoz, és kitartást a járvány végéig, hogy aztán meglegyen az eredménye utána, és valóban ezek a dalokkal meg tud ismertetni a nagy közönséget is, amik aztán eléd kerülnek. Balázs Szilvia Sziszkával beszélgettünk, a Music Fashion vezetőjével. Én Nagy Bálint voltam, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten ugyanekkor. Addig is hallgassátok vissza a podcast oldalunkon a Mentor további adásait. További szép estét, sziasztok!
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.